Meg akarod menteni a sarki rókát, meg a jeges medvét? Vissza szeretnéd szorítani az esőerdők pusztulását? És ahhoz mit szólsz, hogy először a pénztárcádat mented meg? Zöld gondolkodás, zöld energia, zöld jövő és valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű, a Millás reggeli környezetvédelmi rovata. Szakmai partnerünk a greenfo.hu.
És itt is van velünk Sarkadi Péter, a greenfo.hu főszerkesztője. Szia!
Szia, sziasztok, üdvözlet a hallgatóknak. Három témát hoztam mára. Újra hasznosítsunk, vagy hagyjuk a csodába. Ez az egyik.
Hagyjuk a csodába.
Karácsony előtti halvásárlási.
Ja.
Szóval egy karácsony előtti halvásárlási nehézfém tesztről is kívánok szólni, illetve elcsábított klímakutatók, ez a harmadik témám, és akkor akik emlékeznek, a múlt héten itt a műsorban szó volt a footprintről, vagy az ökológiai lábnyom kifejezéséről, annak kapcsán, hogy ugye az életciklus elemzőknek volt egy konferenciájuk, ahol a címadó technológiáról is szó esett, tehát az életciklus becslésről, vagy életciklus értékelésről, ki hogy nevezi. Ugye ennek az a lényege, hogy egy terméket, hogyha veszünk, akkor attól már a tervező asztaltól egészen, ha majd hulladék lesz, és azzal valamit kezdünk, tehát az egész körfolyamatot kell nézni, hogy hol mennyi energia, anyagba kerül ennek az előállítása, használata, megsemmisítése. És hát erre azért vannak mindenfajta féle kutatások, meg sokszor egy-két elég érdekes hír kapcsán merül ez fel, hogy akkor ez hogy is van, vagy mennyiben veszik ezt figyelembe. Ugye nemrég lehetett hallani azt, hogy az H&M ruházati világcég, az egy svédországi hulladék égetőben égeti el a ruhák egy
magyarul
részét.
Magyarul H&M.
Igen.
H&M.
H&M.
Sokféleképpen hívják. Igen,
hát, ki hogy hívja. Szóval ez nagy vitát váltott ki, és hát akkor is felmerült, hogy hát tulajdonképpen ők lehet, hogy elkezdtek számolgatni, és azt mondták, hogy ez is egyfajta megoldás. De hogy egyáltalán mi ez az egész tudományterület, mennyire kutatott, erről kérdeztem a Magyar Életciklus Elemzők Szakmai Egyesületének elnökét, Tótné Szita Klárát, aki egyben a Miskolci Egyetem nyugalmazott professzora.
Nemzetközi gyakorlatban nagyon nagy a kutatási bázis. Az Európai Unió Joint Research Institute-ában is foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Az ENSZ életciklus iniciatív csoportja is támogatja a Toxikus Környezet és Kémiai Anyagok Társaságával közösen a SETAC-kal, és elsősorban a módszertani kérdések. Hogyan lehet modellezni ezeket a rendszereket, milyen környezeti indikátorokat vegyenek figyelembe. Kidolgozásra került egy nemzetközi életciklus adatbázis, ami különböző ipari háttérrel támogatott adatbázis kiépítést jelentett, és egyre több vállalat alkalmazza a döntés előkészítő folyamatban, a döntései megalapozásához azt, hogy életciklus elemzéssel be tudja bizonyítani, hogy a termék kezdeti ötletétől, és a nyersanyag kitermeléstől a hulladékká válásig az egyes folyamatok milyen környezeti hatásokkal párosíthatók, és hol vannak azok a kritikus pontok, ahol beavatkozásra van szükség, és csökkenteni lehetne a terheléseket. Erőforrás oldalról és környezetterhelés oldaláról, és melyek azok az anyagok, vagy melyek azok a technológiák, amelyek ezt előidézik, és hogyan lehetne azokat kiváltani, hogyan lehetne helyettesíteni, és elmozdulást jelenthetne a tiszta technológiák irányába.
És mennyire pontosan lehet adatokat gyűjteni? Mondjuk vegyük egy mobiltelefont. Ahhoz ugye nagyon ritka földfilmekre is szükség van, amit valahol Közép-Afrikában bányásszák legalábbis egy részét. A fene tudja, hogy milyen, de a ritka hírekből az derül ki, hogy igencsak mostoha körülmények között.
Igen, az más vetülete már, mert a mostoha körülmény az a társadalmi vetület. És ugye ezeknek az életciklus elemzéseknek a legújabb iránya az, hogy életciklus fenntarthatósági elemzéseket készítsenek, amivel egyrészt vizsgálják a környezeti terhelést, a klasszikus vagy tradicionális LCA-t, másrészt nézik azt, hogy ezek milyen költségekkel párosulnak, és különösen az externális hatásoknak mekkora a költsége ugyanezen az életút mentén, és harmadsorban pedig az, hogy ennek milyen társadalmi vetülete van, milyen munkakörülmények, milyen megbetegedések, milyen munkaidő, életkori sajátosságok, tehát nagyon összetett a kérdés, és alapjában véve ennek a három elemnek az agregálásával egy fenntarthatósági mutató meghatározható. Mi százalékosan fejeztük ki az életciklus fenntarthatósági vizsgálatunkat egy termék korábbi változatához viszonyított 100%-hoz igazítva, és gyakorlatilag azt néztük, hogy mennyi a környezetterhelés csökkenés, mennyi a megtakarítás pénzügyi oldalról, és milyen nyereségek jelennek meg mondjuk új munkahelyek, új foglalkoztatás, ismeretek bővítése, új szociális támogatás, stb. Az adott termékhez viszonyítva, és így lehet értékelni, hogy javult-e a környezeti fenntarthatósági szempontból a termék, vagy nem. Mobiltelefonra visszatérve, ugye sokféle mobiltelefon van, nagyon sok generációja van, nagyon sok gyártója van. Ahhoz, hogy mi úgy ám blokk egy mobiltelefonra vetítve meg tudjuk, akkor egy átlagot kellene, és a piaci megoszlását kellene vizsgálni ezeknek az anyagoknak, mindazonáltal minden egyes gyártónál az anyagmérlegek teljes leltárát vizsgálva, összegezve, tehát ez egy nagyon komoly és nagyon bonyolult számítás. Egy cég egy telefonjára egyszerűbb, hiszen ott a cégnél vannak adatok, ami elérhető.
Jó, csak mondjuk én nagy általánosságban gondoltam arra, hogy előbb-utóbb mindegyik telefon szinte 100%-ban újra kell hasznosítani, mert a lítium meg egyéb más alapanyagok, amikből az aksi meg maga a telefon is felépül, fogyóban vannak, tehát rá kényszerül az ipar.
Igen, nyilvánvaló, hogy ugye itt jön be az, hogy a görforgásos gazdaság modellje. Na most alapjában véve nagyon meg kell gondolni, és itt is egy életciklus elemzésre van szükség, hogy megéri-e környezeti szempontból feldolgozni ezeket az anyagokat, milyen plusz anyag, plusz energia, plusz vízfelhasználás szükséges hozzá. Esetleg többet átunk a környezetnek egy ilyen anyagkinyeréssel, mint hogyha az eredeti forrást vennénk alapul.
Úgyhogy ez aztán a zöldek mindjárt leharapják a nyakát.
Ugye ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés, de be kell bizonyítani, hogy milyen terhelés kapcsolódik az egyikhez, milyen a másikhoz, és hol lehet csökkenteni a hatásokat ahhoz, hogy ez rentábilis legyen környezeti, gazdasági, társadalmi szempontból.
Tehát akkor ad abszurdum azt mondja az ember, hogy mondjuk a nem újra tölthető hagyományos ceruza elemeket egyelőre nem fogjuk újra használni, mert még mondjuk nincs meg a technológia, nem éri meg. Szakszerűen deponáljuk azért, hogy ne szennyezze a környezetet, aztán lehet, hogy majd 30 év múlva, ha már lesz technológia, vagy fontos lesz nekünk kinyerni ebből a fémeket, akkor...
Igen, tehát gyakorlatilag itt mérlegelni kell, hogy most az anyag pótlása, a mindenáron való pótlása az elsődleges cél, vagy megnézzük azt, hogy próbálunk optimalizálni a technológiai, környezeti, gazdasági, társadalmi hatásában, hogy milyen alternatíva lehet a megfelelő.
Nem tudom, vannak például a textiliparral kapcsolatban ilyen kutatások? Mert az utóbbi időben egyre több ilyen hír jött, hogy iszonyú rabszolgasorban nagyon környezetszennyező módon állítják elő a két hetente új divat cikkeket.
Igen, a textilipar az egy sajátos, én is olvastam róla, hogy az egyik legszennyezőbb iparág a textilipar. Egyrészt az anyagoknak a előállítása, a kikészítése, vegyi anyagok sokaságát igényli, és ezek között nagyon sok a toxikus anyag. A színező anyagok, hogy a divatnak meg tudjanak felelni. Valóban a rendkívül gyorsan változó divat kapcsán túltermelés van ezekből a termékekből, és nagyon sok ugye hulladékként. Valamit enyhít a helyzeten a second hand érték.
Hát állítólag 10%-ot csak.
De az minimális, tehát nagyon sok olyan termék van, ami hulladék égetőben landol.
Tehát és akkor itt ugyanott vagyunk, amit igen, az előbb említett, hogy nem érje meg gyakorlatilag. Sőt, lehet, hogy technológiailag a műszerlásokat nem is tudjuk újra hasznosítani, kész marad a legrosszabb az
igen,
égetés.
Ugye az lenne, hogyha ebből ki tudnánk nyerni a szénhidrogéneket, és újra, ugye ezekre is vannak kísérletek, vannak ilyen jellegű kutatások, én magam nem vettem részt egyetlen egy ilyen munkában sem, de azt tudom, hogy az utóbbi években ez egy nagyon felkapott kutatási téma volt, és nyilvánvaló, hogy sok újság, sok íradásban megjelent, hogy ez mennyire szennyező.
A nagy cégeknek megéri ilyen programokba belépni? Vagy lehet, hogy kiderül, hogy hú, hát azért ott a végeken az alapanyag előállításnál problémák vannak, talán jobb, ha ezt nem bolygatjuk, vagy ez most már presztízs kérdés is?
A nagy cégeknél vannak olyan kutatófejlesztő egységek, amelyek életciklus elemzés alapján terveznek. Tehát a környezeti design ott rendkívül fontos, tehát az anyagok kiválasztásánál már olyan szempontok vezérlik őket, hogy ha ez hulladékká válik, akkor milyen megoldások lesznek a hulladékból történő kinyerésre vagy újrahasznosításra, és saját kutatótímük foglalkozik életciklus elemzéssel. Bébipelenka vagy különböző egészségügyi betétek vizsgálata is szerepel. Konferenciákon találkoztam ez, hogy nagy cégek foglalkoznak ezzel, és a saját társadalmi felelősségvállalási állítjuk a fenntarthatósági jelentésükbe, ezeket deklarálják.
Magyarországon kutatás?
Magyarországon is vannak kutatások, igazából bennünket, mint egyesületet, ezek még nem értek el. A kutatóintézeteket, itt a Bajor Zoltán alkalmazott kutatóintézetben van egy tím, akik szintén az Életciklus Egyesületnek a tagjai, akik több elemzést végeznek. Egyetemeken szakdolgozatok, diplomamunkák mellett PhD dolgozatok témájaként választanak a hallgatók ilyen jellegű kutatásokat, és végeznek ilyen kísérleteket.
Az elmúlt percekben a Magyar Életciklus Elemzők Szakmai Egyesületének elnökét, Tótné Szita Klárát, a Miskolci Egyetem nyugalmazott professzorát hallottuk.
Most pedig, akkor gyorsan belehallgatunk még egy zenébe, aztán beszélgetünk még valami.
És jönnek a halak, a nehéz témák. És az elcsábított klímakutatók.
Reméljük, ez két külön dolog, a hal és a nehéz téma. Ha egyesültek, akkor baj van. Na, zenéljünk, aztán nézzük.
Na hát a dalnak úgyis az eleje a lényeg. Az első 20 másodpercben mindent megtudunk.
Folytassuk tehát a halakkal, mert hogy ugye Magyarországon általában a karácsony az, amikor úgy dömpingszerűen fogynak a halak évközben, annyira nem nagy halfogyasztó nemzet vagyunk. A Tudatos Vásárlók Egyesülete 29 szupermarketben kapható friss és fagyasztott halnak nézte meg, mérette meg a nehézfém tartalmát. Az édesvízi halak közül az afrikai harcsát, busát, pontyot, pisztrángot és a pangáziuszt, míg a tengeri halak közül a hekket, a lazacot, a tőke halat nézték meg. Ugye hát mindenki azt mondja, hogy a halak milyen egészségesek, omega 3, és a többi zsírsavak, nagyon jó. Ám bár azért néha jönnek olyan hírek is, hogy például mondjuk a balti tengerbe fogott halakat felejtsük el. A finn kismamáknak azt mondták, hogy egy héten max egyet, mert annyi nehéz fén van bennük. Bár az mondjuk egy zárt, viszonylag beltenger, tehát egy zártabb tenger, és ott azért sokkal nagyobb a nehéz fém szennyezés. De mondjuk...
Meg még a lazacsal is vigyázzunk, hogy most csak vadlazacot együnk, mert tenyésztetnek szürke a húsa, és még azt a rákfélét sem adják pótlólagosan etetésképpen, hanem annak valami szintetikus, ilyen piros...
Én nem tudom, de az a vadlavac, amit Izlandon ettünk, hát az egészen más.
Arra és jó eséllyel számított.
Na jó, de mindenki nem mehet fapaddal kivacsorázni
hát Izlandra. Hát neked is ráment a gatyád. Úgyhogy
hát,
azért...
hát ha Izlandra nekem.
Na szóval ott tartottuk tehát, hogy megnézték ezt a 29 mintát, és végül is azt találtatott, hogy az esetek döntő több különösebb probléma nincsen. A legmagasabb összesített pontszámot a hazai tenyésztésű, illetve ökovédjeggyel rendelkező halak kapták, ami azt jelenti, hogy a lista élére a hortobágyi halgazdaságnak a biobusa szelete és a ponty szelete került, illetve a győri előre HTS-nek a Fresh Fish Today nevezetű pontja, de szintén jó.
Biobusa és Fresh Fish egyre.
miért kell ilyen fantázia neveket adni?
Jó, ez
adják. Szóval igazándiból, ami a lényeg, hogy a halfajok tekintetében az édesvízi halakban ugye a pontja, a pangáziusz és az afrikai harcsa volt a legkevesebb nehéz fém.
Mi az a pangáziusz?
Fú, az egy gáz.
Igen, ezt egyébként én sem értem, mert hogy én a pangáziusszal kapcsolatban hát láttam nagyon kriminális híreket, hogy Vietnámban, a Mekong deltában, tenyésztik őket az emberi ürülékkel.
Nagyjából.
Az a fő gagyi a minősége.
Mi?
Hát, de nagyon most a körülmények, de keresél rá majd a YouTube-on.
Igen.
Hogyan akkor miért eszik annyian?
Mert elég olcsó.
Jó, ezek nyilván nem onnan jönnek.
Meg nem minden, hát el tudom kézni, hogy nem csak ott, csak trutyiban ő, de simán belekeveredhet ilyen.
És akkor még annyit ehhez a hírhez, hogy ugye ezt a akit érdekel, az megtalálja a Tudatos Vásárlók Egyesületének a honlapján ezt a tesztet, konkrétan lebontva erre egyenként ez a 29 minta elemezve van, illetve van még egy pár hasznos tanács is itt a Tudatos Vásárlóknál, halvásárláshoz, hogy ugye friss halnál nézzük meg, hogy mennyire friss, milyen jó állapotú, hát ezt mondjuk a rutinosabb háziasszonyok azt gondolom, hogy a piacon egyből kiszúrják, ami esetleg egy fontos szempont vásárlásnál, hogy lehetőleg Magyarországon, vagy minél közelebbről jövő halat vásároljunk, mert azért iszonyatos nagy ökológiai széndioxid lábnyoma van annak, amíg mondjuk nem tudom én Vietnámból, vagy akár Norvégiából az alazac például idejön.
Könyvcím, tehát ha írok egy könyv, a hal lábnyoma.
A sellő nyomában. És aztán az is esetleg egy fontos szempont, hogyha tengeri halat veszünk, azt ajánlják a tudatos vásárlók, hogy az MSC minősítésű logót keressük rajta, mert ez egy ilyen kvázi környezetbarát halászati technológiával kifogott
De ez a konzervhalom van?
Nem, ez a fagyasztottakon is.
Ja, az acskóján.
Tehát, hogyha az ember valamelyik nagy áruházba bemegy, és Mirelit be ott megveszi a teniszütővé keményedet.
Na, raboljunk klímakutatót is, mert nehogy már nem férjen be.
Azt még engem meg is lettek ezek a nevek. Kérlek szépen, ha egyszer egy halszaküzletet nyitok, annak Halmal lesz a neve.
Halmal lesz. Védesd le.
Belendültél a végére, kolléga, jól van.
No, tehát akit érdekel, TVE, Tudatos Vásárlók Egyesülete.hu, vagy tudatosvásárló.hu megtalálják a részleteket halügyben, és akkor ez egy ma reggeli hír, a G7 gazdasági hírportál, ami szerintem nagyon remek írásokat közöl, úgyhogy ajánlom mindenki figyelmébe, aki háttéranyagokra kíváncsi. Nos, ők most azt írták ma, hogy a franciák felszívják a kiutált amerikai klímakutatókat. Ugye Trump bejelentette durván körfél éve, hogy akkor ő ki fog lépni az USA a párizsi klímaegyezményből, és ennek olyan ami azért még odébb van, de a gyakorlatban voltak már jelei, hogy például a Fehérház honlapjának a klímaváltozással kapcsolatos aloldalait leszették, elkezdtek szervereket leállítani, úgyhogy akkor például azok a kutatók, akik ebben dolgoznak évek óta, nyugat-európai tükörszerverekre átmentették az anyagokat, és akkor azt mondta Macron, hogy oké, ő meghirdett egy programot, amire eddig 1822 kutató jelentkezett, francia támogatással lehet különböző projekteket, klímaprojekteket végigvinni, ezek általában 3-5 év hosszúak, azért csak ennyi, mert mindenki abba bízik, hogy Trump megbukik, és hogyha jön egy másik elnök, az talán nem lesz ennyire klíma szkeptikus.
Úgyhogy eddig, erre kár játszani.
Hát fele tudja, az is lehet, hogy még korábban persze megbukik, bár ha belegondolsz abban, hogy városok meg nagy cégek azt mondták, hogy őket baromira, már mint amerikaiak, hogy nem érdekli őket, hogy a Trump milyen hivatalos politikát folytat, ők attól még a saját klímavállalásaikat megcsinálják, mert hogy a racionalitás is ugye mondjuk a megújulók felé megy. No, lényeg az, hogy eddig 1,7 millió dollárt kap 18-an, akik a francia színekben kutatnak, és ebből a 18-ból 13 amerikai volt. Tehát nem véletlen az, hogy az amerikai kutatók eljönnek, és nagyon érdekes még az egy friss kutatásból az is kiderült, hogy hát bizony náluk is beindult az öncenzúra, mert hogy a klímaváltozás kifejezést, amit úgy ajánlott a Trump adminisztráció, hogy ne használják, azt úgy nem használták, de ez nem azt jelenti, hogy a kutatásaikban nem ezzel foglalkoznának, mert hogy az extrém időjárás, meg a környezeti változás említése az ugyanúgy megvan, hogy rákeresünk a szövegekre. Csak egyszer más címet adtak, és ez is nagyon érdekes, ugye ezt írja a G7, hogy ez nem először fordult elő az amerikai tudományos életbe ez a bizonyos öncenzúra, mert például, amikor az emberi szexualitás kezdetben tabunak számító témáját szerették volna kutatni, akkor termékenységhez kapcsolódó magatartást írtak a pályázataikban, vagy pedig amikor az őssejt kutatás még nem számított trendinek, akkor a gyógyászati célú klónozás kifejezést használták, és így tudtak kutatási pénzeket szerezni. Hát ha őszinték akarunk lenni, azért az öncenzúra jelenségi, ez nem kell nekünk olyan messzire menni, és itt ugye nem csak a tudományra kell gondolni. Akit érdekel, tehát a G7 megtalálja ezt a cikket egyébként a Greenfón is.
Péter, köszönjük szépen a mai izgalmas összeállítást. Sarkadi Péter járt itt nálunk, a Greenfó.hu főszerkesztője.
Mentsd meg az esőerdőket, és mentsd meg a pénztárcádat is. Valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű. A Millás reggeli környezetvédelmi rovata hangzott el a Greenfó.hu szakmai támogatásával.